A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselő.
Én is köszöntöm újfent a Trend FM kedves hallgatóit.
És folytatjuk a műsorunkat a kegyelműügyel, valamint azzal, hogy ma itt adták hivatalába az új köztársasági elnököt, dr. Sülyök Tamást. Nézzük a nagy politikai részét első körben ennek tekintettel arra, hogy most már hetek óta ez determinálja a politikai közbeszédet. Hogy látja, viszonylag gyorsan tudtak cselekedni ebben a témában, és teljes egészében sikerült a mondat végére pontot tenni.
Először is gratulálok Sülyök elnök úrnak, hiszen most már az első hivatalos munkanapja meg is volt, mint köztársasági elnök, és hát fontos adminisztratív döntéseket hozott, ugye például a svéd NATO csatlakozásnak az ügyében. Ugye azt látni kell, hogy Magyarország kormánya az mindig is fellépett a pedofilok ellen. Ugye mi voltunk azok, a Fidesz és a KDNP, akik a gyermekvédelmi jogszabályokat és törvényeket szigorítottuk, például a büntető törvénykönyvet is 2012-ben, és ezen a ponton el kell mondani, hogy amikor ilyen téma volt az országgyűlés képviselőinek asztalán, és nyomni kellett a gombot, akkor a baloldal képviselői sosem támogatták ezen törvényeknek a szigorítását, nem is tették az általuk, az alattuk hatályban lévő jogszabályok lehetővé, hogy szigorú fellépés legyen, hiszen hogyha megnézzük, akkor a baloldal kormányzásának az időszakában 81-en voltak börtönben pedofil bűncselekmény miatt, addig most ez a szám, ez közel 700. Egyébként a jövőben is arra készülünk, hogy szigorítani és módosítani fogjuk ezeket a törvényeket, tehát kérjünk majd minden országgyűlési képviselőnek ezzel kapcsolatos támogatását. Ami pedig most folyik, az egy nagyon szigorú felülvizsgálat a gyermekvédelmi intézményekben, hogy a hatályos jogszabályokat mennyire tartották be az ott dolgozók, illetve a vezetők. Ugye az intézményvezetőkre és helyetteseikre egy nagyon szigorú szabályozás fog hatályba lépni a jövőben. Milyen szigorú pszichológiai alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük az új kinevezetteknek és a hivatalban lévőknek is. Egyébként az egész kegyelmi ügyként elhíresült dolog az megmutatja azt, hogy még a jobb oldalon, a nemzeti oldalon a hibáknak van nagyon komoly következménye, addig a bal oldalon a bűnöknek sincsen. Igazából két példát hadd hozzak. Gyurcsány Ferenc még sosem számolt el 2006. október 23-ával, de a helyén van még Fekete Győr András vagy Varjú László országgyűlési képviselők, akiket bíróság ítélt el.
Visszatérve az új elnök személyére, a társadalmat nagyon foglalkoztatja, különösen itt a Novák Katalin lemondása után. Milyen elnökünk lesz? Milyen típusú berendezkedésre tudunk számítani?
Én a személyes benyomásomat tudom elmondani. Korábban én nem ismertem Sülyök Tamás elnök urat. Nyilvánvalóan egy nagyon tekintélyes jogász professzorról, alkotmánybíróság korábbi elnökéről van szó. Nekem nagyon önazonos és szimpatikus volt az a beszéd, amit a megválasztását követően a Magyarországgyűlésben mondott, ahol nemzeti, emberi és családi értékekre, valamint a jog tiszteletére hivatkozott.
Egy attitűd szempontjából az első asszociáció sokunk számára a néhai dr. Sólyom László volt. Készülhetünk nagyjából ilyesmiféle típusú elnöki attitűdre?
Nem kívánok, nem is hiszem, hogy megtehetném, hogy e tekintetben itt találgatásokba bocsátkozzak. Annyi hasonlóság nyilván van a két elnök között, hogy mind a ketten komoly jogász szaktekintélyek, szakemberek, alkotmánybíróságból érkeztek köztársasági elnöki székbe. zárjuk úgy a mai napot, hogy tényleg sok sikert és eredményes munkát kívánunk a ma hivatalba lépett Sülyog Tamás köztársasági elnöknek.
Azonban még a műsort nem zárjuk, mert vannak még fontos témák hátra. Ide tartozóan, és akkor visszatérünk a mi tematikánkba, az Európai Uniós pénzek témakörére. Hát köztudomás, hogy Magyarország teljesítette a múlt esztendőben az úgynevezett 27 mérföldköves előírásokat, amelyeket az Európai Unió szabott meg számunkra, vagy Magyarország számára, hogy érkezzenek az Európai Uniós források, valamint a helyreállítás alappénzei. Ugyanakkor a friss hírek szerint nem minden akadály gördült még el Magyarország elől, sőt kötelezettségszegési eljárás is indulhat, vagy indul ebben a témakörben, tehát hogy az átlagos adó is teljesenképpen legyen, jönnek majd az uniós források?
Bízunk benne, hogy igen, és azt biztosan tudom mondani, hogy a kormányzati képviselők, miniszterek és Magyarország miniszterelnök Orbán Viktor mindent meg fog tenni azért, hogy ide érkezzen az a pénz, ami egyébként jár nekünk. Előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy Magyarország büszke tagja az Európai Uniónak, hiszen több mint 1000 éve itt vagyunk ugye Európa szívében. Gyakorlatilag minden feltételt teljesítettünk, befizettük ebbe a klubba a tagdíjat, bocsánat, hogy így fogalmazok, de amit egyértelműen lehet látni, az a kettős mérce Brüsszel részéről, illetve az, hogy Brüsszel, brüsszeli bürokraták visszaélnek a hatalmukkal e tekintetben, és tehát mindenféle nehézségeket gördítenek az elé, hogy Magyarország, a magyar polgárok megkapják azokat a pénzösszegeket, forrásokat, amelyek nekik járnak. Ennek egyértelműen az az oka, hogy egy politikai vita van Brüsszel, brüsszeli bürokrácia és a magyarok között, három nagy ügyben egészen biztosan. Egyik a háború kérdésköre. Brüsszel azt mondja, hogy küldjünk finanszírozást, fegyvereket és akár katonákat is Ukrajnába. Mi erről ugye megkérdeztük a magyar polgárokat is egy konzultáció formájában. Magyarország egyértelműen békepárti, tehát még Brüsszel a háború pártján, mi a békepártján állunk. Ez egy vitás ügy közöttünk. A második, amiben politikai vita van, az a gender és a gender ideológia kérdésköre. Ugye Brüsszel nagyon erőltetni ezt az erőszakos gender propagandát a fiatalok körében. Mi azt mondjuk, és a magyar polgár is azt mondják, hogy ez elfogadhatatlan, szintén szólt erről egy konzultáció. És a harmadik fő vitás ügy, amelyben politikailag nagyon nem értünk egyet, az az illegális migrációnak a kérdésköre. Brüsszel bizonyos Európai Uniós vezetők szinte meghívókat küldenek az illegális migránsoknak, mi pedig azt mondjuk, hogy ennek mindenképpen gátat kell szabni, mert nem lesz ennek jó vége. Tehát ezen politikai viták miatt Brüsszel a hatalmával visszaélve nem adja oda magyaroknak azt az összeget, ami nekünk, nekik járna. A magyar álláspont ezekben a kérdésekben, mind a három ügyben, a sziklaszilárd, hiszen választáson is elmondták a véleményüket a magyarok például a háború kérdésköréről, akkor 2022-ben szerintem az ellenzék miniszterelnök jelöltje azt mondta, hogy ő katonákat, fegyvereket küldene Ukrajnába, Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy következzen a minél hamarabb a béke, a magyarok szerintem egyértelműen döntöttek, a többi pontban pedig konzultáció formájában mondhatták el a véleményüket, amely eszközt én más Európai Uniós vezetők és országok figyelmébe is ajánlok, mert ott sosem kérdezik meg két választás között a nagy ügyekben a polgárok véleményét.
Egy kis visszaugrás a pedagógusok bére, egészen pontosan az óvónők és a tanárok bérére, hiszen azt már Európai Uniós forrásból fedezte elméletileg a kormány, egészen pontosan költségvetés. Ez a pénz már megérkezett, vagy ez még a nemzeti büdzséből?
Hazai forrásból kezdődött el ezen pénznek a kifizetése egyébként, és nyilvánvalóan az EU-s forrása tekintetben az reményeink szerint rendelkezésre áll majd. Itt azt akarom mondani, hogy igazából erre a dologra akár sokkal hamarabb sor kerülhetett volna, talán egy évvel hamarabb sor kerülhetett volna, hogyha a baloldali politikusok országgyűlési képviselők, illetve európai parlamenti képviselők Brüsszelben és Strasbourgban nem a hazát árulták volna, és mondjuk megtettek volna mindent, hogy ez a forrás ide érkezzen, amelyből egyébként pont a tanároknak a bérfejlesztését...
Nem túl nagy általánosítás? Kikre gondol?
Hát meg kell nézni, hogy kik azok a baloldali képviselők, magyar baloldali képviselőkre gondolok természetesen, akik azért szólaltak föl, hogy még több feltételt szabjon Brüsszel Magyarországnak, ne folyósítsák ide a pénzeket, fagyasszák be azokat. Én azt gondolom, hogy ezek azért nagyon, nagyon durva megnyilvánulások, mert hogy ezzel a teljes Magyarországot büntették. Azt sem tartom jónak, hogy az előbb említett politikai vitánk miatt például a diákok, a tanulók egy részét kizárják ugye a Erasmus vagy a Horizon programokról, és az egészhez hozzátenném még azt, hogy politikai okok miatt az, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával, és kettős mércével működik, Magyarország sok esetben nem kapja meg a pénzt, ami neki jár, ugyanakkor Európai Uniós forrásokból pedig Hamas terroristákat finanszíroznak. Ez nekem úgy nagyon nehezen jön össze. Ezért is mondjuk azt, hogy Brüsszelben változásra van szükség.
Visszaugranék a 30%-os béremelése már, mint ami a tanárok és az óvónők illetményét, fizetését illeti. Most már megtörténtek az első kifizetések. Mik a visszajelzések, hiszen különböző kommenteket kapott a kormány.
Kommentek mindig vannak, főleg a mai világban sok minden szól a különböző kommentekről. Én óvatosan szoktam ezeket azért így olvasgatni.
Hát egészen pontosan arról volt szó, hogy volt, aki nem kapta meg a 30%-os béremelést, volt, aki azt érelmezte, hogy csak 9%-öt össze. Mégis, ha a rendszer egészét nézzük, akkor mi a eredmény?
Nyilvánvalóan itt a szakminisztérium egy folyamatos párbeszédben van a tanárokkal. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy előrelépés, egy megérdemelt béremelés, és azt látom, hogy amikor voltak ezek az úgymond tüntetések a témakörben, azok mindig ilyen politikai alapúak voltak, politikai szervezők voltak ott, és ezt utólag le is nyilatkozták, amikor már az ügy úgymond megoldódni látszik. Tehát ez a béremelés így vagy úgy rendeződik, akkor is ugyanazokat a jelszavakat hangoztatják egyesek, és mondják azt, hogy hát nyilván ez egy politikai igazából hangulatkeltés volt az ő részükről, amit jövőben is kívánni folytatnak. Én meg azt mondom, hogy minden jobban van valami jó, úgyhogy örüljünk a jónak.
Maradunk a nagy politikánál, tekintettel arra, hogy hamarosan jönnek az önkormányzati és európai parlamenti választások, miként itt a műsor első részének végénél bekonferáltam, június 9-én lesz, valahogy még sincs olyan kampányfelő körülöttünk, mint amire gondolnánk, leszámítva egyébként az elmúlt hetek tényleg nagy ügyeit, de ez mi nem a kampány, miért van csendben a Fidesz-KDNP?
Fidesz azt gondolom, hogy nincsen csendben. Európai parlamenti képviselőink, polgármestereink, önkormányzati képviselőink végzik folyamatosan a munkát, de egyébként nagyon jó ritmusban jött ez a kérdés, mert hogy pont 96 nap van még hátra, június 9-éig, az Európai Parlament és az önkormányzati választásokig. Ahogy az előbb a válaszomat befejeztem, kimondhatjuk egyértelműen, hogy Brüsszelben változásra van szükség, hiszen Brüsszelben mindent elrontottak, elrontottak a háborúnak az ügyét, az illegális migráció kérdéskörét, az egész gender ügyet, illetve a szankcióknak a kérdéskörét. Hibás döntéseket hoztak, amelynek egyébként az európai polgárok isszák meg a levét. Én úgy látom, hogy a június 9-i európai parlamenti választás az egy történelmi jelentőséggel bíró európai parlamenti választás lesz, hiszen a globalisták és a szuverenisták állnak egymással szemben, ők versengenek. Én abban bízom, hogy végül a...
Mármint most a kontinentális
voksanásra utal. Igen, így van, az európai parlamenti választásról beszélek elsősorban. Én bízom benne, hogy olyan vezetők kerülnek többségbe majd az európai parlamentbe, európai bizottságban, európai tanácsban, az Európai Uniós intézményrendszerben, akik realisták és két lábbal a földön járnak, és azokkal az ügyekkel foglalkoznak, amelyek Európa polgárainak fontosak.
Azonban mi nem tudjuk, hogy kik lesznek, ha visszaugunk Magyarországra, a Fidesz polgármester jelöltjei, képviselő jelöltjei, és hát mondjuk talán még nem is tiszta az európai parlamenti lista sem.
nekünk volt nem olyan régen egy kijelzett frakciólésünk, ahol természetesen az elnökség már tárgyalt az európai parlamenti listáról, hamarosan ebben is megszületik majd a végső döntés, mint ahogy úgy gondolom, hogy a polgármester jelöltjeinket, képviselő jelöltjeinket is megismerheti majd a nagy közönség, a nyilvánosság.
És ha már szóba került Brüsszel, nemrégiben voltak agrárdemonstrációk, elsősorban Franciaországban, de ugye a francia gazdák szimpatia tüntetése mellett kiálltak a brüsszeliek, és a traktorok lették el a nagyvárosokat. Idehozom a következő témát valami ez a logika mentén, hogy közben agrárországjárás is indul. Mi ennek a funkciója?
Ez az, amire utaltam, hogy Brüsszelben mindent elrontottak. Elrontották többek között az agrárpolitikát is. Én emlékszem arra, amikor pár esztendővel ezelőtt Brüsszel feketén-fehérén leírta, hogy a KAP forrásokat, ez a közös agrárpolitikai források, magyarul a gazdák pénze, ennek az egy részét át kell csoportosítani a migráció támogatására. Ezt feketén-fehéren leírták, és akkor is a magyar gazdánk nem maradtak tétlenek, üzentek Brüsszelnek, egy petíciót indítottak, és végül is ez sikerült is ilyen módon visszaszorítani. De hát látják a gazdák Brüsszelben, Németországban, hogy rossz döntések születnek számukra, még bizonyos például ukrán termékeket abszolút beengednek az Unióba mindenféle vizsgálat vagy szigor nélkül, addig a saját gazdáikat rossz helyzetbe hozzák, ezért is van Brüsszelben egyértelműen változásra szükség. Ami pedig itt történik Magyarországon, ugye a magyar gazdák, több mint 500 ezer ember, aki az agráriumban dolgozik és az agráriumból él, Magyarország kormánya, Orbán Viktor miniszterelnök egy együttműködési megállapodást, stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a legnagyobb gazdaszervezetek, érdekképviseletek vezetőivel, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a MAGOSZ-szal. Még 2022 évelején volt ez, hogyha jól emlékszem a dátumra, de abban természetesen megígértük azt, hogy kiállunk a magyar gazdák érdekeiért, Brüsszelben és Budapesten egyaránt, megvédjük a magyar földet, és megvédjük a magyar gazdákat. Az országjárás, amiről ön tett említést, ez valóban most napjainkban is folyik. A NAK és a MAGOSZ közösen szervezi ezt, és nagyon sok helyszínen hívják egy párbeszédre a magyar gazdákat, és hát gondolom, hogy elmondják azt, hogy érdemes mindenkinek észen lenni, a gazdáknak meg főleg június 9-én, 96 nap múlva, mert nem mindegy, hogy kik vezetik Brüsszelt, látva ezeket a hibás döntéseket, amelyek a gazdáknak eléggé húsba vágóak.
Helyszíneket tekintve az országjárás mit jelent?
Szerintem ez lefedi az országot, tehát biztos vagyok benne, hogy mindegyik vármegyébe eljut ez az országjárás, és ott tudnak találkozni gazdákkal, kamarai tagokkal, részt vesz ezen általában Nagy István miniszter úr, államtitkárok, illetve a MAGOSZ és a NAK-nak a képviselői, elmondják a kormányzatnak az agrár programját, nyilván kitérnek az európai uniós brüsszeli problémás helyzetre, és természetesen meghallgatják a magyar gazdák hangját.
Végezetül, de nem utolsó sorban, ön aktív képviselője gondos órának, sőt konstruktőre is, amennyire tudja legalábbis a hazai közélet. Mik a tapasztalatok a bevezetés óta, mekkora érdeklődése tart számot?
Ugye a gondos óra egy Magyarország kormánya által Európában egyedülálló módon bevezetett szolgáltatás, a 65 év feletti idősek számára, amely ingyenes. Eddig több mint 500 000 regisztráltak, elmondhatom, hogy legalább 6500 életet megmentett eddig a gondos óra, és 38000 hétköznapi ügyben segített. A dolog lényege az, hogy van egy óraszerű kütyű, amelyen van egy gomb, és hogyha a felhasználónak bármilyen baja van, gondja van, akkor megnyomja a gombot, és egy diszpécser központba kapcsolja, ahol élő hangon tudnak vele beszélni, és ahol egészségügyi szakirányú végzettségű kollégák is vannak, akik meg tudják ítélni, hogy az adott probléma az milyen mélységű vagy súlyú.
Egyébként ez, elnézést, hasonlat, ez hungarikum, tehát vagy pedig volt már külföldön erre példa, egyfajta királyi útnak a áthozatala.
Ilyen nagyságrendben én nem találkoztam programmal, ami egy szolgáltató állami jellegében meg tudott volna nyilvánulni. Ha van is ilyen, akkor az biztos, hogy jóval kisebb léptékű és fizetős. Ez pedig mi több mint másfél millió emberben gondolkodunk, és a szolgáltatás, ahogy említettem, mind a regisztráció, mind pedig utána a szolgáltatás, ez teljesen ingyenes.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége tehát Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselő volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.